Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Új komplex mutatót dolgozott ki az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány a nemzetgazdaságok fejlettségének vizsgálatára. Az úgynevezett Ökoindex szerint Magyarország a 27 uniós tagállam közül a 18. legfejlettebb, a globális fejlettségi rangsorban pedig 131 ország közül a 35. A részletekről Pásztor Szabolcsal, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával, a mutató kidolgozójával beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Mit tükröz egészen pontosan ez a mutató?
Alapvetően az Ökonomus Gazdaságkutatónál arra voltunk nyitottak, meg kíváncsiak, hogy hogyan lehetne a nemzetgazdaságok fejlettségét tovább árnyalni, jobban megérteni, komplexebben megérteni, és szerettük volna azt elkerülni, hogy egyes mutató alkalmazásával próbáljunk következtetéseket levonni a fejlettség vonatkozásában. Úgyhogy egy olyan mutató készült, ami 25 faktor segítségével, ezek gazdaságiak, társadalmiak, illetve politikai fejlettséget mutató mutatók, tehát 25 faktor segítségével árnyaltuk az egyes országok teljesítményét, fejlettségét, jövőképét. Ez egy komplex mérőszám, és ez alkalmas arra, hogy az országokat is összehasonlítsuk, illetve az időbeli változást is nyomon tudjuk követni. Világbankos számadatok állnak az egyes mutatók között, és arra törekedtünk, hogy tényleg tehát komplex módon nagyon sok kérdéskört felvillantó mérőszámot kapjunk. Ezek később súlyozásra kerültek, és röviden azt lehet tulajdonképpen összefoglalóan is mondani a kérdésre vonatkozóan, hogy ezzel a mutatóval sok mutatót magába foglalva egy komplex mérőszámot kapunk egyes országok fejlettsége gazdasági teljesítménye kapcsán.
Nagyon sok mutató van, ahogy ön is mondja, hát ott van a legismertebb, a legtriviálisabb a GDP, de hát van a World Happiness Index, tehát a boldogság indextől elkezdve a Big Mac indexig, ami a Big Mac átlagárát veszi az áru és szolgáltatásárak összehasonlításának alapjául, gyakorlatilag minden. Ezek akkor nem jó mutatók?
A példákból is lehet érezni, hogy van egyfajta indexkészítési hulláma nagyvilágban, meg egyébként korábban is volt, és arra törekszik nagyon sok kutatóintézet, nagyon sok kutató, hogy valamilyen számadattal ragadja meg a fejlettséget, a fejlődést magát. Gyakran éri ezeket kritika, hogy nagyon leegyszerűsítő némelyik, vagy egy nagyon szűk részterületre mutat rá. És biztos és bizonyos, hogy nem minden országból lehet adatot feltölteni hozzá. Úgyhogy azt látja egy kutató például, hogyha jól meg szeretné érteni egy nemzetgazdaságnak a teljesítményét, akkor érdemes többfajta mutatót legyűjteni, kigyűjteni, és azokat egymás mellett szerepeltetni, és különböző mutatók segítségével árnyalni például az, hogy hogyan néz ki a jogállamiság az adott országban, vagy hogy mennyi az elkölthető jövedelem, vagy hogy például milyen boldogok az emberek. Tehát minden mutató valamilyen területet azért jól bemutat, de nem tudja a gazdaság, a társadalom vagy a politikai rendszer összes szeletét, szegmensét lefogni, bemutatni.
A GDP-vel, tehát a bruttó hazai termékkel is az a gond, hogy az csak a gazdaságot tudja leképezni?
Igen, alapvetően a második világháború után kezdték letenni az alapjait a gazdaság számbavételének, a GDP-nek, és akkor, amikor létrejött ez a System of National Accounts, tehát a nemzeti számlák rendszere, 53-ban az ENSZ égisze alatt Simon Kuznets vett egyébként ebben a munkában részt, akkor képes volt ez a mutató jól leírni azt, hogy mennyi fizikailag megtermelt, kézzel fogható terméket állít elő egy gazdaság. Hány darabot, vagy hány kilogrammot valamilyen kéztermékből. De ahogy teltek múltak az évek, és egyre inkább szolgáltatás alapúak lettek a különösen a legfejlettebb gazdaságok, úgy lehetett látni, hogy ez a régi és jól bevált metódus, ez egyre kevésbé jó, egyre kevésbé fenntartható, És ma már azért széles konszenzus van abban, hogy a GDP sok mindent mér, meg sok mindent megmutat, de nem tud egy teljes képet adni a nemzetgazdaságról. Biztos a hallgatók közül is sokan emlékeznek például arra, hogy a volt francia elnök Nicolas Sarkozy hozott létre egy olyan bizottságot, Stiglitz a Nobel-díjas közgazdász vezetésével, melyiknek az lett volna a feladata, hogy készítsen egy GDP alternatívát, amiben például meg lehet jeleníteni a francia jólétet, és önmagában véve a francia életnek a hozzáadott értékeit, például a szabadidőt, a család, illetve a munkahely egyensúlyát, illetve hát azokat a gazdasági tevékenységeket is figyelembe kellett volna venni, ugye ez lett volna a kívánalom, amelyek nem köthetők számbavételhez, vagy azokból nem adódik valamilyen többletjövedelem.
Elbukott ez a kísérlet?
Tulajdonképpen igen, és azt láthatjuk, hogy azóta is vannak próbálkozások. Azért emlegetjük a GDP-t még most is, mert mindenki tudja, hogy nem a legjobb, de úgy nincs helyette jobb. És aki egy kicsit kritikusan követi az eseményeket, azért azt tudja, hogy igen, időről időre lejön ilyen és ilyen számadat az Eurostatnál vagy a Világbanknál. Vannak országok, amelyek jobban teljesítenek, vannak olyan országok, amelyek kevésbé, de ezek teljes képet, hű képet nem adnak a teljesítményről, árnyalják. Ha valahol jó a módszertan és jó a számbavétel, akkor jobban árnyalják a gazdaság teljesítményét, ahol elavult a módszertan, nincs a gazdaság szektorának minden eleme mérve, akkor ott meg rossz a számbavétel, ilyenek például a fejlődő országok, afrikai országok, például néhány szerző egyértelműen leírja, hogy nem is nagyon érdemes komolyan venni azokat a számadatokat, mert valamit ott mérnek régi módszerrel.
Az sem egységes, ahogyan mérik a GDP alapjául szolgáló számokat.
Igen, az sem egységes, és azért egy német GDP adat azért legalább közelebb van a valósághoz, mint például egy latin-amerikai, vagy egyébként egy afrikai mutató.
Ahogy ön is említette, egyre többen kezdtek el foglalkozni az elmúlt években, évtizedekben azzal, hogy a nem pénzügyi fejlettséget, tehát a társadalmi jólétet, a társadalmi fejlettséget valamilyen mutatóval megmutassák, illusztrálják. Ugye a legismertebbek, amit erre létrehoztak talán az HDI, az Emberi Fejlődés Indexe, vagy az HCI, a Humán Tőke Index. Ezek mit mutatnak meg pontosan, és ezek sem igazán jó mutatószámok akkor?
A fejlődéssel foglalkozók örültek egyébként annak, amikor megjelent a HDI vagy HDI mutatója. Ennek az egyik komponense az egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre jutó GDP. A másik komponens a születéskor várható élettartam. Itt akkor rögtön lehetett látni, hogy nem egy klasszikusan pénzügyi mutatót is beemelnek az érvelésbe. A harmadik pedig, hogy az iskolázottság szintje hogyan és miként alakul. És sokan erre azt mondták, hogy na igen, ez már egy komplexebb megközelítés, mert például a születéskor várható élettartam tükrözi az egészséget, jólétet, például az egészségügy állapotát az adott országban. A iskolázottság pedig nyilván az iskolahálózatnak az állapotát, azt, hogy mennyire fontos a tudás az adott társadalomban. De hát mondhatjuk azt, hogy olyan nagy karriert nem futott be ez a mutató, hiszen hamar finomították tovább. Ha most valaki a legfrissebb statisztikákat böngészi, akkor magyarosan mondva HDI mutató alatt már nincs is számadat, hanem ez a HCI mutató, ez a Human Capabilities Index az, ami megjelenik. Ezt pedig körülbelül úgy lehetne árnyalni, hogy az adott országban az egyén hogy tudja kihozni magából a maximumot, hogy mennyire potens, mennyire képes megvalósítani önmagát, egyetemre jutni, vagy egyébként azt a képességrendszert elsajátítani, amit ő mondjuk maga elé kitűzött. És hát természetesen itt a fundamentális alapok azok megmaradnak, 0 és 1 között szóródik a mutató, 0 az, ahol szerények a lehetőségek, 1 pedig az, ahol hát természetesen adottak és működhet az ön megvalósítás. Úgyhogy ez a HDHC mutató, ez egy jó irányba tett jó lépés, és tényleg egy ilyen komplexebb képet kaphatunk a gazdasági, társadalmi vagy akár politikai folyamatokról. Itt is azért vannak egyébként hiányosságok. És egy dologra még ebben a beszélgetésben nem is tértünk ki, hogy A nyugati világ sajátossága az az, hogy elérhető az adat, jó színvonalon áll rendelkezésre az adat, és gyakorta frissítik az adatokat, de egyébként nem mindenhol van ez így. Nagyon sok statisztikai hivatal nem tud, nem akar adatot közölni, vagy az az adat, amit közöl, az nem megbízható. Aki kutatgat, vagy csak számokat gyűjt, az belefutott például abba, hogy egy jól ismert mutató egyszerűen nincs meg valamelyik latin-amerikai országban, vagy afrikai országban, vagy ázsiai országban, az ottani statisztikai hivatal nem közli.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, akivel a nemzetgazdaságok fejlettségének vizsgálatára kidolgozott komplex mutatóról, az Ökoindexről beszélgetünk. Az Ökoindex megalkotásakor pontosan mit vett figyelembe, miből számolta ki ezt a mutatót? Ugye az már elhangzott, hogy gazdasági, társadalmi és politikai mutatókat használt hozzá.
Kimondott cél volt, hogy különböző területekről érkezzenek ezek a mutatók, és 25 részmutatót sikerült úgy megtalálni, hogy amögött gyakori az adatközlés, az országok nagy része közöl adatot. Az első kategóriába, a gazdasági kategóriába szándékosan olyan mutatók kerültek kiválasztásra, mint természetesen az egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre eső GNI, tehát bruttó nemzeti jövedelem. Ezt ugye nem lehet kihagyni, ezt nem lehet mellőzni. Aztán fontosnak tartottuk a bruttó beruházás GDP arányos mutatóját, mert ott, ahol beruháznak, ott van egy komoly jövőkép, és ott, ahol megtakarítások vannak, ott természetesen el tud indulni a versenyképesség növekedés. Aztán fontos versenyképesség, fejlődés, életképesség szempontjából az, hogy hogyan teljesít a szolgáltatóipar, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, ezek hozzáadott értéke a GDP százalékában. Itt nyilván minél magasabb az adat, annál jobb. Kutatásfejlesztés a GDP százalékában, foglalkoztatás például, és ami ugyancsak egy nagyon lényeges tényező, hogy exporton belül például mekkora a magas technológiai export részaránya. Olyan mutatók kerültek tehát kiválasztásra, amelyek, hogyha kedvezően alakulnak, akkor jó képet alakítanak ki a gazdaságról. Tehát szándékosan nem került bele ebbe a listába mondjuk a munkanélküliség, mert ugye a nagy munkanélküliség az alapvetően rossz gazdasági társadalmi szempontból is. De hogyha magas a foglalkoztatottság egy országban, akkor az azt jelenti, hogy mindenkinek munkahelye van, elköltheti a jövedelmet, vagy megtakaríthatja a jövedelmet, az viszont egy jó képre, vagy egy jó tendenciára utal. A társadalmi mutatók esetében pedig olyan mérőszámok kerültek legyűjtésre, vagy figyelembevételre, mint például, ez sem lesz meglepő, a születéskor várható élettartam, vagy például az, hogy mennyit költ az adott ország oktatásra, egészségügyre, hogyan alakul például az internetpenetráció, vagy a mobiltelefonnal rendelkezők aránya. Itt a beszélgetésben említettük már a HCI mutatót, természetesen belekerült ez is, illetve az urbanizáció szintje, a városi népesség százaléka, a teljes népesség százalékában. Ugye a város az fogyasztási helyszín, ezt ugye a marketingesek is nagyon jól tudják, és minél magasabb az urbanizáltság foka egy adott országban, hát annál nagyobb fejlettségről beszélhetünk, fogyasztásban is, meg életvitelben is egyébként. És hát szerettük volna színesíteni a gazdasági és társadalmi helyzetképet politikai mérőszámokkal, vagy például a kormányzás hatékonyságát leképezni tudó mérőszámokkal, ezért ugyancsak világbanki adatokra építve 6 mutatót építettünk be. Ezek között van olyan, ami a jogállamiságot árnyalja, ez a rule of law, ezt talán sokan így ismerik, korrupció, kormányzás hatékonysága, kormány hatékonysága, véleménynyilvánítás és elszámoltathatóság. Na most ezek az adatok percepción alapulnak, míg a gazdasági és társadalmi mutatók azok, hát mért objektív számadatok. Pont emiatt a politikai rendszert illusztrálni tudó mutatóknak egy 10%-os részarányt adtunk, a társadalmi mutatók 40%-ban képviseltetik magukat, a gazdasági mutató pedig 50%-ban. Így tulajdonképpen létrejön egy végső számadat, egy végső mérőszám, egy ilyen standardizálás történik, abban az esetben például internet penetrációnál, hogyha van egy olyan ország, ahol 100%-os a lefedettség, az egyest kap, ahol szerényebb, az ott természetesen a nullához közelebbi értéket kap, és egy egyszerű képlet segítségével sikerült az egyes adatokat nulla és egy közé helyezni. Mindig megnéztük, hogy melyik az adott mutatónak a maximális értéke, azt egyébként korrigáltuk az adott ország értékével, ezt elosztottuk a terjedelemmel, és egyből kivontuk tulajdonképpen ezt a hányadost. A legfejlettebb országnál egy jött ki, egyébként a legalacsonyabb fejlettségűnél pedig nulla. Tehát itt sikerült elhelyezni minden országot egy olyan koordináta rendszerben, ahol nulla a legrosszabb, és egy pedig a legjobb.
Szubjektív adatokat szándékosan nem használtak? Például azt, hogy egy adott állampolgár mennyire érzi magát jól az országban, mennyire érzi jónak az ő jólétét. Ilyen adatok nincsenek a mutatóban.
Ilyen jellegű adatokkal az a probléma, hogy a nyugati világban vannak, például az Európai Unióban vannak ilyen euróbarométer, meg boldogság felmérések, azonban távoli országokban, fejlődő országokban ilyen jellegű adatközlés vagy nem áll rendelkezésre, vagy nagyon hiányosak az adatok, vagy régiek egyszerűen az adatok. De természetesen gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet nem pénzügyi, nem gazdasági mutatókat beemelni még, amely árnyalni tudja például a politikai rendszernek a legfontosabb jegyeit, jellemzőit, ezért esett a választásunk a Világbank World Governance Indicator csoportjára, vagy kategóriájára, és
tehát
ebből
számozott. Tehát ez egy ilyen kormányzati index.
Igen, igen, tulajdonképpen ez azt méri, hogy mennyire jó és hatékony, meg fenntartható a kormányzás. És például itt a boldogság kapcsán mégis úgy döntöttünk, hogy akkor legyen a születéskor várható élettartam, az a mutató, amely ezt valahol tulajdonképpen megjeleníti, mert ugye ott élnek tovább az emberek, ahol természetesen mondjuk egészségesen esznek, mozognak, jól érzik magukat, megfelelő a jövedelem szintjük, tehát így ezáltal megragadható az, hogy mennyire érzik jól magukat.
Ha az ökoindexet nézzük, akkor Magyarország 2022-ben az uniós országok fejlettségi rangsorában 18. volt. Hogyha mondjuk ugyanezt nézzük a GDP alapján, akkor a 17. volt, tehát hogy majdnem ugyanaz. De érdekes megnézni, hogy az önök index alapján ki az első, Luxemburg, de Németország csak a 8., Franciaország a 13., és mondjuk a nálunk jóval nagyobb gazdaságú Lengyelország a 23. Ezek azért érdekes adatok.
Nem minden az egyfőre jutó GDP. Érdemes figyelembe venni itt egyéb más tényezőket is. Mert például, ha szabad egy-két példát említeni, aki csak Olaszországba nyaralni jár, az is tudja, hogy az adóbeszedés hatékonyságával arra felé probléma van, meg az adófizetésnek a hajlandóságával. És például egy ilyen mutató, vagy például a foglalkoztatás, vagy a munkanélküliség kedvezőtlen mutatója, ez azt eredményezheti, hogy összességében egy ilyen összkép alapján nem teljesít túlságosan jól az adott ország.
Sőt, nálunk rosszabbul teljesít, 21. az önök mutatója szerint 2022-ben.
Igen, tehát hogyha ezen 25 világbankos mutatót vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, tehát hogy vannak olyan országok, amelyek úgymond joggal, mert úgy várjuk, járnak Magyarország előtt, és vannak olyanok, amelyek talán meglepetésként is Magyarország mögött végeznek, és ilyen lett például Olaszország.
Ha pedig a globális rangsort nézzük, akkor Magyarország a 35. 131 ország közül GDP alapján 2022-ben az 57-ek lettünk volna, tehát itt már nagyon nagy a differencia, és ami még érdekesebb, hogy az első helyen a globális rangsorban Szingapúr áll, a másodikon Puerto Rico, és csak a harmadik az Egyesült Államok. Mondjuk Szingapúr kevésbé meglepő, de Puerto Rico azért számomra meglepő, hogy kerül a második helyre.
Igen, Szingapúr az egyik legversenyképesebb gazdaság. A fiatalok talán kevésbé tudják, hogy egy pár évtizeddel ezelőtt a brit birodalom egyik lesajnált szigete volt. Aztán komoly reformok eredményeképpen pénzügyi központtá vált az ország, high-tech iparáról ismert, híres. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nagyon sokan a csodájára járnak a szingapúri modellnek, a fejlesztő állam modellnek egyébként. Na most ugye Puerto Rico az Amerikai Egyesült Államok része, és azt érdemes még hangsúlyozni, hogy egy egy kisebb szigetországról van tulajdonképpen szó.
Az Egyesült Államok társult állama, így ha van, minden
így
igaz.
Van, így van egészen pontosan, és ilyen esetben kis ország, kis szigetország esetében előjön az a probléma, hogy kis ország és bizonyos mutatók felnagyítódnak, vagy egyébként, tehát hogy nem hűen tükrözik a tényleges képet. Tehát ugye arról van szó, hogy mivel az ország kicsi, ezért, hogyha kvázi bármilyen beruházás megvalósul, akkor az összességében nagy impakttal rendelkezik. Na most a legkisebb országokat egyébként kisvettük ebből a kategorizálásból, hiszen egyrészt vagy nagyon kevés volt az az adatmennyiség, ami rendelkezésre állt, vagy egyébként régen szolgáltattak csak az adott kérdéskörben adatot, és eltorzította volna az összképet, hogyha sok csendes óceáni vagy Karib-térségbeli országot veszünk figyelembe. Tehát a legkisebb szigetországok a mi kategorizálásunkból kikerültek.
Akár az uniós, akár a globális rangsort nézzük, 2017-ben jobban szerepelt Magyarország. Uniós szinten a 14. volt, ugye 18. helyett, ami a jelenlegi helyzete. Világszinten a 30. volt, a 35. helyett. A gazdasági adatok miatt esetett vissza az ország a koronavírus járvány és a háború hatásait látjuk?
A célunk az volt, hogy egy szélesebb időhorizonton vizsgálódjunk. Az adatok elérhetősége miatt 3 évet lehetett végül figyelembe venni, 2012-t, 2017-et, illetve 2022-t. Aki az adatokkal foglalkozik, az tudja, hogy néhány esetben vagy néhány mutatónál meg lehet kukkantani például a 2010 előtti adatokat is, a 2007-eset, ami például a válság előtti, és lehet összehasonlítást tenni. Na most, azt lehet látni, hogy a 2012-es mutató mögött is érezhető a 2008-2009-es válság hatása. 2017 az minden egyes ország esetében egy ilyen konszolidációt hozott. Látványos volt a elmozdulás például Magyarország esetében is. A rangsorban 2012-ben az EU-n belül 18-ak voltunk, aztán 2017-re a 14. helyre kapaszkodtunk fel. Tehát egy látványos előrelépés történt. Aztán jött 2022, több ország esetében azt láthattuk, hogy visszalépés történt, Magyarország is a 18. helyen szerepel. A legfőbb probléma az valóban az új típusú koronavírus járvány és az abból adódó gazdasági társadalmi nehézségek, és hát természetesen az európai háborút is ki kell emelni, komolyan éreztette a hatását mind a kettő, és például, ha szabad ide szúrni, akkor mondom azt, hogy a Ökoindex szerint 2017-ben Németország a 6. volt, 2022-re a 8. helyre csúszott vissza. Ez nem azt jelenti, hogy most Németországban mindenki elszegényedik, mert nem erről van szó, hanem azért bizonyos országoknál is, például a német gazdaság energia kapcsán kitett, azért rögtön érezhető az, hogy a teljesítmény romlik.
Mi lesz az Ökoindex sorsa? Minden évben elkészítik majd ez alapján az országok fejlettségi rangsorát?
Röviden válaszolva igen, ahogyan frissebb és frissebb adatok jelennek meg, úgy lehet frissíteni a mutatót is. A módszertanát tekintve a nyitottsága talán a legjellemzőbb, hiszen jelenleg 25 indikátor van benne, minden irányba lehet szélesíteni. Lehet több gazdasági mutatót beleemelni, hogyha esetleg ott az adatok rendelkezésre állnak, és megkívánja a mutató, hogy ez megtörténjen. Társadalmi mutatókat is ugyancsak bele lehet emelni, és hogyha van olyan tényleg objektív, nagy nemzetközi intézmény, IMF, Világbank által gondozott politikai rendszert árnyalni tudó mutató, akkor még azt is be lehet emelni. Szóval még exaktabbá lehet tenni, még komplexebbé lehet tenni, és frissíteni lehet, és hát így különböző módszerekkel összehasonlításokat is lehet tenni. V4-es csoport, EU-hoz később csatlakozottak, vagy például régión belül is lehet nézelődni, vizsgálódni. fel lehet tárni, hogy kik voltak a leggyorsabban növekvők, kik voltak azok, akik vontatottan tudtak előrelépni. De egyébként az is érdekes, hogy melyik az az ország, vagy melyik az a régió, ahonnan folyamatosan nincs adat, és nincs előrelépés adatszolgáltatásban, mert azért ez is sok mindenre utal. Például arra, hogy véletlenül a gazdasági fejlettség alacsonyabb foka volt amiatt, továbbra sem tudnak adatot szolgáltatni a nagy nemzetközi szervezetek felé.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.